Köszönjük neked, mennyei atyánk, ezt a mai napot, a te igédet, a te szeretetedet, kegyelmedet, amelyet már a keresztségben is megmutattál ma nekünk. Kérünk, most mutatkozz meg az igédben is. Kérünk azért, hogy teted nyitottá mi szívünket, lelkünket, és kérünk, hogy a te szent lelked munkálkodjék mi bennünk. Jézus nevében hallgass meg, kérünk. Amen. Kedves testvérek, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg Isten igéjét Lukács evangéliumából a 23. fejezet 13-tól a 25. versekig terjedő szakaszból. Pilátus összehívta a főpapokat, a vezetőket és a népet, és így szólt hozzájuk. Ezt az embert elém hoztátok azzal, hogy a népet félrevezeti. Íme én előttetek hallgattam ki, és semmi olyan bűnt nem találtam ebben az emberben, amivel vádoljátok. De még Heródes sem, mert visszaküldte hozzánk. Láthatjátok, hogy semmi halált érdemlő dolgot nem követett el. Megfenyítem tehát, és elbocsátom. Ünnepenként pedig szabadon kellett neki bocsátania egy foglyot. Erre valamennyien felkiáltottak. Ezt öld meg, Barabást pedig bocsásd el nekünk. Ez az ember a városban történt lázadás és gyilkosság miatt került börtönbe. Pilátus ismét szólt hozzájuk, mert szerette volna szabadon bocsátani Jézust. De ezek kiáltoztak. Feszítsd meg őt. Ő azonban harmadszor is így szólt hozzájuk. De hát mi rosszat tett ez az ember? Nem találtam benne semmiféle halált érdemlő bűnt. Megfenyítem tehát, és elbocsátom. De azok hangos kiáltásokkal sürgették, és követelték, hogy feszítsék meg. És kiáltozásuk győzött. Pilátus ekkor úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak. Szabadon bocsátotta azt, akit kértek, aki lázadás és gyilkosság miatt volt börtönben, Jézust pedig kiszolgáltatta akaratuknak. Hadd kezdjem azzal, testvérek, hogy amennyire vissza tudok emlékezni, az első gyülekezet előtt elmondott ige hirdetésemnek ez volt az alapigéje. És még úgy emlékszem, az üzenet valami olyasmi volt, hogy íme az ember, aki test közelből átéli azt, hogy valaki, vagy hogy helyette megy Jézus a keresztre. Nyilvánvaló Barabásról beszéltem akkor, és elképzelhetjük azt a szituációt, amit ott áll, és a tömeg kiáltozására van bízva az ő élete, és arra, hogy ott van mellette egy másik ember, Jézus, aki kész, hogy a kereszten meghaljon helyette. Ma egy kicsit más szemszögből fogok szólni erről az igéről, de hogyha valaki még nem hívőként, hitetlenként van jelen ezen az Isten tisztelten, szeretném ezt a szívére helyezni, hogy Jézus Krisztus az evangéliumok szerint a mi bűneinkért helyettünk halt meg. És íme itt van ez a történet, érdemes vele foglalkozni, hogy ez mit jelent, ugyanazt, amit Barabásnak jelentett, hogy minket felment, és mi helyette élhetünk, ő pedig elmegy, értünk a halálba. Ma Pilátusról szeretnék beszélni inkább hozzátok, akinek meggyőződése és akarata ellenére kellett elítélnie Jézust. És az a mai üzenet, ezt ki is írtam a kivetítőre, hogy ha Jézus oldalán állsz, akkor az árral szemben kell úsznod. Ha fél szívvel vagy félszeg meggyőződéssel követed csak Jézust, ha próbálsz semlegesen állni hozzá, akkor lehet, hogy te is hasonlóan, mint ahogy mondják, hogy Pilátus bekerült a krédóba akarata ellenére, és ugye egy utalnak arra, amikor azt mondjuk, el is mondtuk ma már, szenvedett Poncius Pilátus alatt, egy örökre negatív szereplővé lett. Nem akarta ezt Pilátus, valószínűleg a krédóba se akart bekerülni, és lehetséges, ha megkérdeznénk ma őt, az örökké valóságban azt mondaná, életem legrosszabb döntése volt, hogy Jézus Krisztust keresztre ítéltem. Fél szívvel, félszeg meggyőződéssel. Próbált semlegesen hozzáállni Jézushoz. És ez lett belőle, valószínűleg egy, az ő örök sorsát is meghatározó tett. És ami a legszomorúbb, mindez Pilátus szándéka és akarata ellenére. Éppen ezért egy kicsit ezt kibontva szeretném először is, hogy nézzük meg azt, hogy a kompromisszum sem elég, amikor Istennel van dolgunk. Ugye itt csak a Lukács evangéliumában 4-szer is olvassuk azt, hogy Pilátus elmondja, semmi bűnt nem talál Jézus Krisztusban. Ellenben itt most egy kompromisszumot ajánl az embereknek, amikor azt mondja, hogy megfenyítem tehát, és elengedem. De álljunk meg itt egy pillanatra. Az előbb azt mondja, hogy semmi bűnt nem találtam benne. Most meg azt mondja, hogy megfenyítem tehát, és elengedem. Ha nincs benne semmi bűn, akkor miért fenyítik meg? Ha Jézus bűnösnek találta, akkor igen, büntetést érdemel, fenyítse meg, ítélje el. De ezt mondani, hogy megfenyítem tehát, és elengedem, ez egy kompromisszum, mégpedig egy nagyon rossz kompromisszum. Ha ártatlan Jézus, szabadon kellett volna engedni. Ugye szoktuk mi is azt mondani, és vannak azért nyilván ennél, hát szóval kevésbé éles kompromisszum helyzetek, amikor azt szoktuk mondani, jó, megpróbálok egy olyan döntést hozni, hogy a kecske is jól lakja, meg a káposzta is megmaradjon. Nos, ebben az esetben nem erről volt szó. És vannak olyan kompromisszumok is, amelyek viszont mindig rossz kompromisszumok, amikor ez az elveink, a meggyőződésünk feladásával jár, vagy annak feláldozását jelenti. Pilátus ezen a ponton feláldozta az igazság és az igazságosság elveit, mégpedig a tömegnyomása miatt. Feláldozta a római jogot is, a tömeg nyomása miatt. Amikor erre a következtetésre jut kompromisszummal, hogy mivel nem bűnös Jézus, ezért megfenyítem, és elengedem őt. Ugye nem azt várnánk, hogy azt mondja egy bíró, hogy mivel nem találom bűnösnek, ezért feloldozom, ezért elengedem őt. Ugye a Márk evangéliumában azt olvassuk, hogy a tömeg akaratát kívánja Pilátus az ő döntésével kielégíteni. És ez a kompromisszum helyzet számára, hogy talál egy nem bűnös embert, amit a jog szerint fel kellene menteni, de talál egy másik hatalmas tömeget is, ami éppen az zúgja, hogy el kell ítélni. És ebben a pillanatban úgy látszik, Pilátus nem annyira az igazságszolgáltatás, mint inkább a tömeg és a félelem motiválta. Inkább az emberek kedvében akart járni, mint azt tenni, ami helyes. Azt kell lássuk, testvérek, hogy mennyire súlyos ez a döntés, amikor Jézussal szemben állunk. Isten nem fogad el kompromisszumot az ő fiával Jézussal kapcsolatban. Jézussal kapcsolatban nincs olyan, hogy a kecske is jól lakik, meg a káposzta is megmarad. Nincs olyan, hogy tudok dönteni kettős mérce szerint. És nagyon szomorú tapasztaltam azt, testvérek, hogy amikor akár egy hívő embernél is valami döntés helyzetbe kerül az élete, és azt mondja valaki, hogy hát most terheim vannak, most nyomorúságokat szenvedek, úgyhogy ezért tehát milyen döntést hoz, azt mondja, most akkor kihagyom az Isten tiszteleteket, most akkor nem olvasok egy ideig Bibliát, most abba hagyom az imádságot, amíg rendezem ezeket a dolgokat, és aztán majd visszatérek. Ez ugyanúgy hangzik, mint Pilátus, amikor azt mondja, mivel nem találok semmi bűnt benne, ezért megfenyítem őt. Nem azt kellene tegye egy hívő ember, amikor problémái vannak, amikor terhei vannak, nyomorúsága van, mivel ezek vannak, ezért tehát még többet imádkozok, még jobban keresem az Isten jelenlétét, még jobban keresem az ő erejét és közösségét. Nem ez lenne a logikus? És mi mégis olyan kompromisszumokra vagyunk készek, hívő emberként is, hogy az első, amit elhagyunk, az legyen a csendes időm, az imádságom, az Istennel töltött lehetőségem. Isten nem fogad el kompromisszumot a fiával kapcsolatban. Hogyha te úgy döntesz, hogy megpróbálod magad megoldani a problémát, akkor lehet, hogy hasonlóan jársz, Mint ahogy Pilátus, elítéled Jézust, őt küldöd a halálba, és a problémáidat engeded szabadon, mint ahogy elengedték Barabást. Istennel szemben nincs kompromisszum, és nincs semleges talaj. Egy tanmese szerint egyszer egy nagy embercsoport gyűlt össze, és aztán velük szemben volt egy hatalmas kerítés. Az egyik oldalán a sátán, a másik emberen az Úr Jézus hívta magához az embereket. És mindenki döntött, hogy melyik oldalra áll. Utána egy hatalmas kerítés elválasztotta őket. És amikor minden ember döntött valahogy, egyik ember, az utolsó, azt gondolta, hát ő nem tud ilyen egyértelműen dönteni, mint ezek az előtte lévők. Egyszerűen csak felült a kerítésre. Majd lejátszódott ez az egész történet, elment Jézus is azokkal, akik őt választották, és a sátán is azokkal, akik őt választották. Kis idő múlva a sátán jött vissza, és úgy tűnt, mintha keresne valamit. És ez az ember kérdezte tőle, aki még mindig a kerítés tetején ült, elvesztettél valamit? És csak ennyit mondott neki a sátán, ó nem, nem vesztettem el semmit, érted jöttem vissza. És akkor nézte az az ember döbbenten, hogy értem, én nem választottalak téged, én a kerítésen ülök. És azt mondta az ördög neki, nem baj, a kerítés is az enyém. És ez a történet szerintem nagyon jól kifejezi, testvérek, hogy a nem döntés is nem döntést jelent. Amikor nem döntesz a Krisztus mellett, akkor úgy döntöttél, hogy ellene döntesz. Amikor Pilátus nem meri felvállalni azt, hogy ez az ember ártatlan, és ennek megfelelően cselekszem, akkor nem tud más csinálni, csak a halálba küldeni és kiszolgáltatni őt. És hogyha te is nem akarsz dönteni Jézus mellett egyértelműen, szilárdan, határozottan, hanem ilyen kis kételjeid vannak, megpróbálsz felülni a kerítésre, hogy azt mondod, minél közelebb helyezkedem a kerítéshez, a döntés vonalához, az mondhatni egy nem döntés, az semmi. A világ ugyanis mindig kiáltani fog Jézus ellen, hogy megszabaduljon tőle, és hogy téged megszabadítson tőle. A világ és a problémáid és minden, ami körülvesz, arra fog törekedni, hogy téged elszakítson Jézustól. Hogy legalább a kerítés tetejére ülj föl, vagy egy kicsit menj át a másik oldalra. Add föl néha az Úr Jézus dolgait, add föl a Biblia olvasást, add föl a hitedet. Nem olyan nagy dolog ez, csak egy pár napra add föl. Hát érthető, nem? Hisz problémáid vannak. És a világ ilyenkor kiáltja bele a szívedbe azt, hogy feszítsd meg őt. És gyakorlatilag, amikor nem Jézus mellett döntünk ilyen szituációkban, ugyanazok a Pilátusok vagyunk, akiket itt ott történetben látunk. Kiről egyébként olyan könnyű beszélni. Ó, szegény ember, milyen gyenge volt. Ó, hát bekerült még a krédóba is. Ó, hát akarata ellenetnére döntött. És itt sajnáljuk, miközben mi ugyanazt csináljuk. És elítéljük Jézust, és döntünk a más programjaink, a más problémáink és a más dolgaink mellett. Jézussal szemben nincs semleges talaj. Jézus mellett ki kell állni, a kompromisszum nem elég. És ott van már a második pont is, erről szeretnék még szólni, hogy még az akarat is kevés önmagában. Hogy akarok Jézus mellett dönteni, hogy akarom őt követni, hogy akarok dönteni mellette. Látjuk, hogy Pilátus valójában mit akar ebben a történetben, és azt is látjuk, hogy ha már az akarat megszületett benne, milyen erős, szinte démoni nyomás nehezedik rá a tömeg részéről. És egyre többen üvöltik és kiáltják bele Pilátus akarata ellenére a szívébe, hogy de feszítsd meg őt, öld meg ezt az embert. Máté evangéliumában azt olvassuk, hogy a feleségének is volt egy álma, ami arra figyelmeztette, hogy ne avatkozzon bele Jézusnak a dolgába, és semmiképpen ne ítélje el őt. Egy halk és szelíd szó még utoljára Pilátus szívébe az Istentől, de a döntés az övé. Egy halk és szelíd szó a démoni nyomáshoz képest. És ez így működik, testvérek, az mi életünkben is, ezért érdemes ezt tanulmányozni. Isten nem fog kényszeríteni. Ő tudja azt, hogy te mit tudsz. Ő tudja azt, hogy te tisztában vagy azzal, hogy kicsoda Jézus, hogy szükséged van rá, hogy ő tudná az életedet megoldani, hogy ő tudna neked egyedül örök életet adni. Ő tudja, hogy akár még akarat is van benned, akár egy-egy igeolvasás, imádság, vagy Isten tisztelet után. Ez mind nem lényeg, nem számít. Az a lényeg, hogy akaratod ellenére cselekedj. Nagyon erős, tömegszerű nyomás, démoni nyomás nehezedik olykor ránk is. Lehet, hogy érezted már te is úgy, hogy megszólított az ige, az Isten igéje valahogy, vagy egy ének, vagy bármi, és tudtad azt, hogy mi a dolgod. Ott van benned az akarat, de aztán jön valami démoni nyomás, ami egyszerűen nem engedi, hogy meglépd azt, amit tudod, hogy meg kellene. Pedig fizikailag nem tart vissza semmi. Nem fognak kést a torkodhoz, fegyvert a halántékodhoz, ha meghozod a döntést, akkor vége. Semmi fizikai gátad nincs, hogy helyesen dönts. Egyedül a benned zajló erők és harc következtében vagy megléped, vagy nem léped meg azt, amiről tudod, hogy mit kellene tenni. Egy kicsit olyan ez, mint az a teljesen bagatell dolog, amit most mondok, hogy egy állatkertbe elment egyszer egy nagyon kicsi gyerekével az apuka, talán 2 éves volt a kisfiú. Sok mesét látott már az állatokról, és amikor oda kerültek a hatalmas oroszlán elé, a kisfiú egyszerűen sírt, toporzékolt, egyszerűen nem akart ott megmaradni. Később kiderült azért, mert félt az oroszlántól, félt, hogy rátámad. De az apuka megpróbálta megnyugtatni, és érdekes módon teljesen nyugodt maradt az oroszlántól 1-2 méterre is. Miért? Mert az apuka látta az oroszlán ketrecét is. A kisgyermek meg csak az oroszlánt látta. A keresztény helyzete hasonlít ehhez az édesapához, mert a vérengző ellenségünk, a sátán olyan, mint egy ilyen ketrecbe zárt oroszlán. Ott van és kísért és elhiteti veled, hogy nincsen közted és közte ketrec, és ezért azt a döntést kell meghoznod, amit ő sugal. Menekülj, és ne bízz az Úrban, és ne hagyd magadat ő rá, hanem vedd magad kezébe a dolgokat, és menekülj minél messzebb. Mi győzte meg, mi győzte le Pilátust ebben a helyzetben? A tömegnek a hangereje, hangos kiáltása, így olvastuk, és a kitartása, amit ugyancsak látunk a tömegen, az, hogy folyamatosan ezt zúgják Pilátus fülébe és szívébe, ez egyszerűen felőrölte azt a meggyőződését, hogy ebben az emberben nem találtam semmi halált érdemlő bűnt. Olvassuk az evangéliumokban, hogy először ezt csak a vallási vezetők követelték, aztán szépen a vezetők belopoztak a tömegbe, és ott elhintették az embereknek, hogy Barabást követeljétek, Barabást. Felbújtják a tömeget, és el tudjuk képzelni, hogy egyre inkább terjed, és egyre többen kezdik el kiabálni azt, hogy Barabást, Barabást, meg hogy feszítsd meg Jézust. Fizikailag is nő a hangerő, fizikailag is szinte nő a nyomás, holott nem tudnak mit tenni Pilátussal, úgy dönthet, ahogy akar. Pilátus azonban ott hibázott, hogy egyáltalán leállt vitatkozni velük. Mikor meg van győződve arról, hogy ez a gyermek, vagyis az ember bűntelen, nem követett el semmi halált érdemlőt. Amikor leáll erről vitatkozni, ott elvesztette a csatát. Ott már tudható, hogy kompromisszumra kell neki törekednie. Elveszíti, amikor leáll vitatkozni. És hogyha te is leállsz vitatkozni magadban csak, amikor Jézussal kapcsolatban döntést kell hoznod, akkor jó eséllyel veszíteni fogsz. Amikor szembesülsz a problémáiddal, a kihívásaiddal, a család nyomásával, a barátok nyomásával, a munkahely nyomásával, ki tudja milyen egészségügyi problémák nyomásával, ha leállsz vitatkozni, és akkor mérlegelni, hogy most akkor mennyit tudok ezekkel együtt, vagy emellett is az Isten dolgaival foglalkozni, akkor biztos, hogy veszíteni fogsz. Ha az a tény, hogy Jézus ártatlan, akkor nincs mit vitatkozni arról. Ha az a tény, hogy Jézus az Isten fia, ha az a tény, hogy Isten mindenható, ha az a tény, hogy téged az Isten szeret, akkor nincs mit vitatkozni erről, hogy ki fogja tudni megoldani a problémáidat. De lényeges pont az, testvérek, hogy amikor határozatlanok vagyunk, vagy hajlandónak mutatkozunk kompromisszumokat kötni Isten dolgaiban és a ránk nehezedő nyomás kapcsán, akkor kezd el bennünket olyan nyomás érni, ami szinte démoni erejű, ami egyre erősödni fog, és végül felőröl minket. És a tétovázásunk arra fog késztetni, hogy engedjünk a bűn nyomásának. Ez idő alatt, amíg vitatkozik, dilemmázik ott Pilátus magában, és a szilárd meggyőződését kezdi feladni, fokozódik rajta a nyomás, fokozódik a hangerő, ez a nyomás eléggé hosszúra is nyúlik ahhoz, hogy felőrölje az ő akaratát. És végül kivérezteti. Egyszerűen kivérezteti. Én nem felmenteni akarom ezt az embert, egyáltalán nem az ő megítéléséről van most szó, hanem arról, hogy tanuljunk az ő harcából valamit, amit ő elveszített, úgy, hogy mi meg tudjuk nyerni a hasonló csatáinkat. És lehet, hogy te nem egy nagy tömeggel állsz szembe. Lehet, hogy neked nem arról kell dönteni, hogy megfeszítsék Jézust, vagy se. Jól lehet, azt gondolom a saját életedben pont, hogy erről döntesz. Hogy elküldöd őt a halálba, menjen a szemem elől, nem érdekel. És jöjjenek a más dolgok. Vagy pedig az, hogy igen, vállalom, hogy ő az én megváltom legyen. Lehet, hogy csak ilyen egyszerű dolgokban merülünk el, hogy nézzük a tévét, a sorozatainkat, ahelyett, hogy az Isten dolgaiban erősödnénk, vagy túlságosan a híreket engedjük be magunkra, és azt kezd elformálni minket és a gondolkodásunkat az életről, a világról, hogyan kezdjük a berendezkedést az életünkbe, vagy az internet, a közösségi média, egyszerűen felőről bedarál hívő embereket is. És tudjátok, arra kényszerít és arra késztet, hogy legyen egy olyan erőtlen kereszténység, mint amit most itt Európában tapasztalunk. Hogy nagyjából nincs elköteleződés, kicsit ilyen hobbi szintű visszasüllyed az, hogy valaki hívő, vagy gyülekezetbe jár. Most, amikor elkezdenek majd ezért támadni is bennünket, és elkezdenek karikatúrákat egyelőre, aztán majd ki tudja fizikai támadás, ki fog megállni ezekkel szembe, amikor ennyire készek vagyunk feladni őt. Ezek inkább elszakítanak az Istentől, és olyanná leszünk, mint Pilátus. Már elkezdtük sajnos ezt a vitát a világgal. Már elkezdtük sajnos azt, hogy próbáljuk bizonygatni azt, hogy kicsoda Jézus, és beszélünk, szavakat mondunk ahelyett, hogy a kereszténység cselekedne és tenne valamit. És megmutatná újra azt az erejét, ami megmutatkozott abban az időben, amikor valóban Jézus Krisztus itt járt az apostolai szolgáltak közöttünk. Először kompromisszum, aztán jön a vereség. Ezt látjuk Pilátusnál, és ez van a mi életünkben is. Az a görög szó, ami itt van, amit ebben a versben olvasunk, hogy kiáltozásuk győzött. Ez, a győzelem azt jelenti, hogy felülkerekedni, tehát átvenni az uralmat, nagyobbá válik a nyomás, és végül győzedelmeskedni. Máté evangéliuma szerint Pilátus mosta ugye kezeit, kifejezve ezzel, hogy én ártatlan vagyok ennek az embernek a vérétől, ti hoztátok meg a döntést, azt gondolta, hogy ez elég. Hadd mondjam, hogy ez mit sem változtat azon, hogy a döntést ő hozta meg. Vigyétek, feszítsétek keresztre. Bármilyen ilyen hókusz-pókusz, meg nem tudom milyen gondolat, ami Pilátusban ott volt, és az a teátrális színjáték, amit előadott, az semmi nem jelent. A tekintetben, hogy ő ítélte el végül is ezt az embert. A felelősség Jézus halála miatt, ilyen szempontból az övé is. És befejezem azzal, testvérek, hogy ennek a mai igénknek, Pilátus előtti tárgyalásnak a legfőbb tanúsága az, hogy Jézus tekintetében soha nem lehet semlegesnek maradni. Az ember mindig vagy Jézus mellett, vagy Jézus ellen foglal állást, és ez a legapróbb ügyeinkben és dolgainkban is meglátszik az életünkben. Pilátusnak ez a semleges álláspontja, próbálkozása, ez teljesen megbukott. És végül engedett a megfélemlítésnek, átadta Jézust a keresztre feszítésnek. És meg kell értsük ezért, testvérek, ebből, hogy a Jézus melletti döntéseinket a leggyakrabban az árral szemben kell meghoznunk. És itt térek vissza arra az eredeti mondatunkra, hogy ha Jézus oldalán akarsz állni, akkor az árral szemben kell úsznod. Az áradat jönni fog veled szembe, és jön is minden nap, és hogyha nem tudsz vele szembe úszni, ha hagyod magad sodortatni ettől, akkor nem tudsz Jézus mellett dönteni. Az elsodor. Lehet akár még vallási vagy keresztény közösségekben is, hogy az árral szemben kell döntened ahhoz, hogy kiáll Jézus Krisztus mellett. A fősodrás, hadd mondjam, leggyakrabban nem az Isten útja. És azt látjuk az evangéliumokban is, hogy Jézus mindig valami járatlan úton megy, ahol az emberek még nem nagyon jártak, és meg is lepődtek ezen. És hogyha őt követed, ha őt képviseled, gyakran járhatsz te is így. Ez a mindennapi életben a tapasztalatunk is. Láthatjuk, hogy milyen ellenszélben, akár csak bennünk dúló harcok, vágyak, kívánságok, kényelem, ki tudja mi. De ott az ár, lehet, hogy csak ezt kell legyőzni, de ezzel szemben kell menni és szolgálni, ha valóban Jézust akarod képviselni. Itt is igaz, vigyázzunk, mert ha a lélek kész is, a testünk sokszor erőtlen. Hogy amit akarunk, amit tudunk, hogy jó lenne, amit kellene tennünk, és amire indít az Isten, azt nem vagyunk készek testileg megtenni. Ha a tanítványokra ez igaz volt, mennyivel inkább Pilátusra, és esetleg ránk is. Köszönjük neked, Istenünk, azt a kegyelmet, amit bemutatsz, még ilyen szomorú történeteken keresztül is. Hálásak vagyunk, hogy ez az egész történet a te akaratodat teljesíti be, mert neked meg kellett halni a mi bűneinkért. De köszönjük, hogy tanulhatunk Pilátusnak a harcából, ahogy ő próbál semleges maradni, ahogy a meggyőződése ellenére dönt sokszor. Négyszer is kimondja, hogy semmi bűnt nem talált benned, és mégis elítél téged, és megengedi, hogy keresztre feszítsenek. Ó, hányszor tesszük mi is ezt, Úr Jézus, amikor kérdések állnak elénk az életben, és úgy döntünk, majd mi megoldjuk, majd mi megyünk valaki máshoz, és az első dolog, hogy téged elhagyunk, jól lehet a te igéd, azt mondja, keressétek először az Isten országát, és az ő igazságát. Hányszor adjuk fel azt, hogy először téged keressünk, és próbáljuk mi kezelni a dolgainkat, kompromisszumokat kötve, hát ha majd az Isten megsegít. Köszönjük, hogy neked ez minden vágyad, ez a fakadat, ez szeretetedből, hogy segíts rajtunk, de csak úgy tudod ezt megtenni, ha mi melletted döntünk. Kérünk téged, így hordoz bennünket, kérünk, hogy a te szent lelked ezt formálja ki bennünk, azt a döntést, azt a bátorságot, hogy ne akaratunk ellenére cselekedjünk. És kérlek téged most azért, hogy az itt lévő emberek csendes imádságát, ami a szívükben van, is hallgasd meg, Uram, és cselekedj a te belátásod, a te akaratod szerint rajtunk. Amen.